Az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, először a 65. Zsoltárunk első versét. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Foglaljuk el helyünket, és most egy kicsit megváltozik a szokásos liturgia, amennyiben most kérjük az óvodásokat, hogy jöjjenek ki, és kis műsorral szolgáljanak.
Kedves gyülekezet, az elmúlt hetekben nagyon sokat beszélgettünk a gyermekekkel arról, hogy igazán hálásak lehetünk azért, hogy Isten bennünket egészséges, épp érzékszervekkel és testrészekkel ajándékozott meg. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Isten mindenkit egyedinek és különlegesnek teremtett, hiszen mindannyiunknak különböző a szemünk színe, a hajunk színe, különböző magasságúak vagyunk, és még sorolhatnánk. De Isten számára akkor vagyunk igazán különlegesek, hogyha megnézzük a szívünk állapotát, hogy tisztaság van-e benne, rendezette a szívünk, van-e benne jóság és szeretet, hiszen az Úr Jézusnak nem az számít, hogy milyen a külsőnk, hogy milyen a megjelenésünk, hanem az számít igazán, hogy mi van a szívünkben.
Köszönjük szépen a kis műsort, és Isten áldja gyermekeket és nevelőiket. Köszönjük még egyszer. A gyerekek maradjanak kint, és kérjük a többi gyermeket, hogy jöjjön ide az úrasztalához, a gyerektanításhoz. Gyertek, gyertek! Gyertek, itt zárjuk be a kört. Jó reggelt. Na még a többi gyermek. Gyertek, gyertek. Nem tudjuk bezárni a kört? Két körösek vagyunk, hát ez remek dolog. Olyan sokan vagyunk, valakinek meg kéne számolni, hogy milyen sokan. Remek dolog ez így. Akkor azt hiszem jó esélyünk van egy hangos köszönésre. Áldás békesség! Egész biztos vagyok benne, hogy decibelben ez volt a legerősebb eddig itt. Mind azt hiszem, hogy akik járnak a gyerektanításra, azok tudják, hogy én mindig a kutyámról szoktam itt beszélni, a Spuriról, a Vizsláról, és az volt a helyzet, múltkor vittem őt hátul az autómban, és hát ő neki mindig ki kell támasztani a lábával, mert hogy fékezés, jobbra, balra, kanyarodás, neki egyensúlyoznia kell, és azt láttam, hogy amikor a visszapillantóban néztem, hogy a kutya így bólogat a fejével, valószínűleg egy kicsit elbóbiskolt, ahogy ezt Erdélyben mondják, gyököntészet, és hát így bólogatott kicsit, talán mint hogy le is hunyta volna a fejét, vagy szemét, és rögtön az jutott eszembe a szocializmus legnagyobb vívmánya, ugye az autóban a bólogatós kutya, talán Péter nagytiszteletű úr is egyszer már megemlékezett róla, volt egy időszak, amikor mint egy járvány minden autóban megjelent hátul a bólogatós kutya, nekünk is a Trabantban, majd a Warburgban ott volt, és már várom, hogy mint egy retro játék, majd valamiszor vissza fog kerülni a forgalomba, és megint divat lesz. De hát milyen királyság egy ilyen bólogatós kutya. Ez egy kis kutya volt, műanyagból, talán volt rajta valami kis ilyen plüss szőröcske, és egyébként a fejével ilyet csinálta, ahogyan rugózott az autó, vagy fékezett. Nagyon édes volt, és ott mindig utazott a sofőrrel, az autó tulajdonosával együtt, soha nem kérdezett semmit, csak mindig bólogatott. És akkor az jutott eszembe, amikor láttam a Spurit, hogy vajon mi is ilyenek vagyunk, vagy ilyenek kellene lennünk, hiszen bennünket is vezet Isten, ha igaz, akkor az ő vezetése alatt utazunk keresztül az életünkön, de mi is ilyen bólogató Jánosok vagyunk, hogy a bólogató János közmondásosan az, aki mindenkinek igazat ad, kicsit félelemből, kicsit tudatlanságból, ki tudja miért, nincsenek nagyon önálló gondolata is, nem is dönt semmiről. Hát, mi is vele tartunk, már mint az Istennel, de ő azt hiszem, hogy ténylegesen nem várja el tőlünk azt, hogy csak bólogassunk. Nem várja el, hogy ne tanuljunk, hogy ne gondolkodjunk, hogy ne hozzunk döntéseket. Hogy csak engedelmeskedjünk. Persze, ez nagyon fontos neki engedelmeskedni, de nem csak. Ilyen tanítványokat akarna talán Isten belőlünk? Hát biztosan nem. Mert akkor nem hívnának bennünket tanítványnak, aki tanul, a tanítvány az, akit lehet tanítani. Sőt, az egész életén keresztül tanít az Isten bennünket. Tehát tanítvány az, aki maga tanul, úgyhogy van egy rossz hírem, hogy az Isten követése nem ment fel bennünket a tanulás alól, sem óvodában, sem iskolában bizony, tanulnunk kell. És engedelmesség és bölcsesség ugye összetartozik, mert hogy az Úr mondja, hogy ugye az Istennek félelme a bölcsesség kezdete, sőt azt is mondja, hogy az ismeret kezdete a bölcsesség, az Úr félelme, tehát hogy aki féli az Urat, vagy sőt követi, az jut ismeretre, igaz ismeretre, az tanul jól. És minél többet tudunk Istenről, mint ami Urunkról, annál többet ismerünk meg a világunkból is. Sőt, mi több, Jézus okos szolgákról beszél, nem tanulatlanokról, döntéshozás képtelen szolgákról, hanem okos szolgákról beszél, erről tanít bennünket, sőt, okos Isten tiszteletről is. Az Isten tiszteleten sem vagyunk felmentve gondolkozás alól. Tehát oda szálljuk magunkat, és értelmünket megújítjuk, így szól az ige. Az értelmünket megújítani annyit jelent, mint az karban tartani, edzeni, mint folyamatosan fejlődni. Ilyenek akar lenni bennünket látni a mi Urunk, és nem pedig bólogató kutyának, bármennyire is kedves az. Hát vigyük el ezt a gondolatot, és majd a gyermekórán hasznosítsuk és ezt. Áldás békesség! Gyermekek elvonulnak, a szülőket pedig bátorítjuk az itt maradásra, hiszen a gyerekek jó helyen vannak. Mi pedig folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett Zsoltárunk második, harmadik és negyedik versének éneklésével. A második vers így kezdődik, rajtam a bűn elhatalmazék. Kedves testvérek, ami további segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Hallgassuk meg Isten igéjét, ugye, mint az szól hozzánk a János evangéliumából, annak 15. fejezetéből a 9-től 17. versekig bezárólag, ezt a hosszabb igeszakaszt leülve hallgassuk meg. Tehát János evangélium 15. fejezete.
Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek, az én örömem és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amiket én parancsoltam néktek. Nem mondalak többé titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit én az Atyámtól hallattam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kérek az Atyától az én nevemben, azt megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
Az Úr áldja meg az ige hallgatását és befogadását. Imádkozzunk! Urunk, kérünk téged, hogy valóban mi, akik annyira könnyen szétcsúszunk, széthullunk, a te szeretetet szeretetteljes abroncsába fog körbe bennünket, és erősítsél meg bennünket. A te meg nem érdemelt szeretetedet látjuk abban, hogy idehoztál minket most a színed elé. A te szereteted munkája, hogy vágyat ébresztettél bennünk arra, hogy vágyakozzunk az ige után, hogy fontossá teszed számunkra ezeket a vasárnapokat. Hogy ez belső módon történik, és nem külső kényszerre. Ilyenkor megértjük, hogy azért kereshetünk téged, mert te már megkerestél bennünket, mert te teremted meg ennek a találkozásnak a lehetőségét is. Hiszen te mondod, és ezt köszönjük meg, hogy azért jöttél, hogy megkeresed és üdvözítsd az elveszettet. Magasztalunk téged mindazért, amit eddig elvégeztél az életünkben. Dicsőítünk téged legfőképpen azért, amit elvégeztél a kereszten mindnyájunkért. Kérünk, hogy ez a keresztről való beszéd hadd hangozzék itt ma is, ami elég hatalmas arra, hogy megváltoztassa az életünket. És ezért kérünk, Urunk, hogy kerüljön most a te világosságodba az életünk, és győzz meg minket arról, hogy te magad vagy az út, az igazság és az élet. Tudjuk, hogy reád van szükségünk. Bátoríts minket, hogy merjünk hinni, életünket a te kezedbe tenni, akaratunkat a tiédnek alárendelni. Kérünk, így munkálkodj bennünk, igéd és szent lelked által. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és a ige hirdetésre készülve énekeljük a 370. dicséretünk második verszakát. 370. dicséretünk második verszaka, te szentségnek új világa.
Thank you.
Istennek azon igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő igéjét itt most hirdetni szeretném. Megírva van a János evangéliumában, a 15. fejezetben, a lekcióban felolvasott részt követő versekben, a 18-tól a 20-ig terjedő versekben eképpen. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek arra az ígére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, ha tieteket is meg fogják tartani. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, most, amikor János evangéliumát vesszük már hetek óta, a 13. fejezet első versétől kezdődőleg egy új szakasza, fejezete van előttünk ennek a csodálatos evangéliumnak. A húsvét ünnepe előtt, ahogy olvassuk a 13. fejezet első versében, Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, készíti fel immáron Jeruzsálemben a búcsúra a tanítványokat. Már Jeruzsálemben van, a passióra készül, ami megváltásunk nagy tettére, amit számos alkalommal bejelentett, megjelentett az ő tanítványainak, de a tanítványok erről valami keveset értenek. Ez a szakasz a megváltó nagy búcsúja, 13. fejezettől egészen a passió történetéig, egy nagy búcsúbeszéd sorozat, a nagy összefoglalás a gyülekezetről, a tanítványságról, az új parancsolatról, arról, hogy az Atya az út, az igazság és az élet, hogy senki sem mehet ő hozzá, csak is ő általa. Nagy beszéd a pártfogóról, a vigasztalóról, az elválásról, arról, hogy ő békességet, az ő békességét hagyja számunkra. Nem kell nyugtalankodniunk, bátorítja a tanítványokat, hiszen annak célja van, hogy ő elhagy bennünket, annak üdvszerző jelentősége van. Beszél a szőlőtől példázatában a hívő és a gyülekezet természetes elrejtettségéről a szőlőtőben, azaz az Atyában. És a szeretethez, és a szeretetről beszél, amihez többször vissza-vissza nyúl, láthatóan ez a legfontosabb, amit el akar mondani a tanítványainak, mint egy nagy üzenethez nyúl vissza, és a mai igében pedig barátainak mondja a tanítványokat, szeretett barátoknak. Barátoknak, mert beavatta őket a tudásba, az ismeretbe, az evangéliumba. Barátoknak, mert azt mondja nekik, hogy bármit kértek az én nevemben, az Atya megadja azt nektek. Megmaradni az ő szeretetében, ez az egyik legfontosabb, legközpontibb hagyaték. Szellemi, lelki, evangéliumi hagyaték Jézus részéről. És erről emlékezik János apostol, maga is ugye a szeretet apostola, és a szeretet apostol, akiről háromszor írja az evangélium, hogy ő volt a szeretet apostol. Micsoda nagy dolog lehetett kiérdemelni ezt a jelzőt. Ebben a mai összefoglalásban, ebben a nagy búcsúbeszéd részben, a maiban a szeretet nagyon is realisztikusan az árnyékával együtt, a gyűlölettel együtt jelenik meg. Szeretet és gyűlölet. Ez a szeretetre épült gyülekezet természetes helyzete, ennek a világnak a nagy kerete, jellege, karaktere, Istentől a sátánig. A szeretet urától a gyűlölet valóságáig. Az üldözés nagyon is realisztikus kérdésként, és nem elvont szenvelgésként van itt előttünk. Sőt, nem csak az üldözés, hanem a mártírium, a hitvalló halál kérdése is. Hiszen Jézus maga mondja, nincsen nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja barátaiért. Barátaiért, tehát nem kétséges, hogy értünk. Mint ahogy az sem, hogy itt Jézus a saját haláláról beszél, a megváltás művéről, de egyben jelzi, hogy bizony a létközösség, a Krisztusban, az Atyában való létközösség sorsközösségé is válhat. A tanítványok adott esetben osztoznak az ő sorsában. És valóban így van, hogy a hagyomány szerint az apostolok, a tanítványok a legszűkebb kör, 14-es száma, hiszen Pált is ide sorolhatjuk, illetve Mátyást, aki Júdás helyére lép. A 14-ből 12-en a hagyomány szerint mártír halált haltak. Csak és egyedül János nem, Júdás pedig önmaga végzett önmagával. Tehát ezek a mártírium kérdése akkor a valóság része volt. Főleg az őskereszténység idejében, de a mártírium ma is fájdalmasan közel jön hozzánk, amikor halljuk a híreket szerte a világból, elsősorban persze Szíria felől, Irak felől, és aztán Afrika és Ázsia különböző területeiről, milyen üldöztetéseknek, milyen mártíriumoknak van kitéve a keresztény közösség. Ehhez képest meglepő talán, hogy aki megmarad az ő szeretetében, mondja Jézus, annak öröme teljes, teljessé lesz az öröm. Tehát a szeretetben van a mi szolgálatunk, ez a szolgálat lehet nagyon veszélyes, sőt, mártíriumig vezető, mégis ebben van az öröm teljessége. Sok helyen beszél Jézus a saját és övéi üldözéséről. Kiemelt helyen, a hegyi beszédben, például kétszer is, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, én vagyok az igazság. Ugye ne legyen kétséges, hogy itt nem szubjektív igazságokról van szó, hanem Istenről, mint igazságról. Tehát boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyeknek országa. Nem kevés ígéret ez, hogyha valakinek ez ígértetik meg. Vagy máshol boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Ez a szenvedésnek természetesen egy teljesen más olvasata, mint amihez hozzá vagyunk magunk szokva. Itt a szenvedésről, mint szolgálatról van szó. Úgy áll előttünk, mint a tanítvány természetes helyzete, sorsa, nem szenvelgésből és nem is mazoizmusból, hanem mert hűséges és osztozik az ő ura sorsában. Nehéz ezt ma, a végre többé-kevésbé békés és biztonságos Európában megérteni, de ez a Jézus és a kora kereszténység természetes helyzete volt, magától értetődő helyzete volt. Kedves testvérek, a mai ige és a mai ünnep, a mai nemzeti ünnep, ha nagyon sok mindenben különböznek is üzenetükben, valami nagyon alapvető dologban azonban megjegyeznek. A nagy ügyért vállalt áldozat ez, ha kell, a mártírium. A szabadság ügyért, bár persze másfajta szabadság fogalomért vállalt áldozat és mártírium a kettő. Az egyik a társadalmi, a jogi értelemben vett szabadság és lelki felszabadulás, a másik, amiről pedig Jézus beszél, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mégis az áldozatban és a mártíriumban összeérnek ezek, és jó ez így. Jézus a mai ige kettős egy üzenete szerint is érdekes módon elöljárunk. 1 János 4-ben beszél János, ugyanez a szeretett apostol, ott a levelében, arról, hogy mi azért szerethetünk, mert ő előbb szeretett bennünket. Tulajdonképpen ezt a nagy gondolatot fejti ki utána evangéliumaiban és leveleiben, olyan szépen és maradandóan és számunkra olyan fontos valójában. Itt pedig arról halljuk Jézus beszélni, hogy őt előbb gyűlölte a világ. És mivel ő választott ki bennünket, ezért gyűlöli a világ a tanítványokat is. Ez életük és mártíriumok az életük és mártíriumok ennek a mondatnak a bizonyítéka. Valóban ő Márk 3 szerint is azokat hívta, akiket ő akart. A tanítványok elhívása történetében azt halljuk, hogy Jézus egész éjszakát imádságban tusakodja, és majd elhívja azokat, akiket akart, ahogyan szerepel a mai igénkben is. Ő dönt, ki lesz az ő tanítványa. De én most csak egy kérdésre szeretnék összpontosítani, egy kérdést elővenni, és azt körbenézni, az pedig az, hogyan viselte Jézus, amikor támadták. Hogyan viselkedett, amikor megalázták, kigúnyolták, igazságtalanul megvádolták, rágalmazták, ütötték, verték, tényleg kínozták. Neki bőven volt része mindezekből, és mint mai modern tanítványoknak néha nekünk is van ebből, persze messze nem ilyen mértékben, hál' Istennek. De nekünk is van dolgunk evel a kérdéssel, sokszor, amikor adott esetben betegség, kudarc, gyász, hitbeli, kételyek, anyagi gondok, munkahelyi problémák nehezednek a válunkra. Hogyan viselkedik ilyenkor egy hívő ember? Azt hiszem a legjobb dolog az, hogyha a példát keressük, itt van előttünk Jézus, nézzük meg ő, hogyan viselte ezeket a nehézségeket, ezeket a terheket, és mint jó tanítványnak, nekünk csak őre el kell néznünk, és követni a példáját lehetőleg minden élethelyzetünkben. Jézust legyen az a családi helyzet, ahol őt nem értették meg, volt, amikor gúnyolták, vagy éppen betegnek látták, legyen ez a megkísértés története, legyen ez a vallási, hatalmi, társadalmi üldözések, a kiközösítés és árulás kontextusa. Jézusról minden megkísértés, minden gördögi támadás egyszerűen visszapattant. Nem is tárgyalt gyakorlatilag a kísértőivel. Egyetlen helyén mondott igével, vagy az helyén megtett hallgatással helyére rakta a dolgokat. Még a kereszten haldoklása közben is sokfajta kísértés röpködött körülötte. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és majd hiszünk akkor benned. Jézus tudta, hogy az ő céljához azonban nem ez az út vezet. A támadásokat neki el kellett viselnie. A mai ige arról a politikai társadalmi valóságról szól, hogy valóságos ösztüzet nyitottak Jézusra nem sokkal a kereszt halála előtt. És nem egyszerűen csak a szomszédság, nem csak egy körülötte voltak, hanem ténylegesen politikai, vallási, hatalmi ösztűzről van szó. Minden akkori párt és vallási csoport támadásba lendült. Olyanok, akik egymással soha addig nem értettek egyet semmiben, esküdt ellenségek voltak, ebben egyszerre egységfrontra kerültek, ha Jézus ellen kellett valami támadást indítani. Milyen érdekes, hogy nagy koalíció alakult ki a gyűlöletben. Lukásnál olvassuk a 20. fejezetben, állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tetették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és átadhassák a hatóságnak és a helytartó hatalomnak. Ebben az egy mondatban ötszörös támadást olvashatunk ki. Állandóan szemmel tartják, akkori ÁVÓ, KGB módszerekkel, hogy lehet úgy végezni egy hivatást, egy szolgálatot, hogy közben tudom, hogy állandóan árgus szemekkel figyelik minden mozdulatomat, hogy miben lehet hibát, kivetni valót találni, és kémeket küldenek utána. Tudjuk a másik evangéliumból, hogy a jeruzsálemi központból besúgók követték Jézust mindenhová, ahová csak elment, felegészen az északi tartományba, Galileáig bezárólag. Miért? Azért, hogy belekössenek minden szavába, és saját szavaival fogják meg. Nem az a cél, hogy megértsék őt, az semmiképpen. Nem volt érdekes az, hogy mit üzen rajta keresztül neki Isten, kit érdekel az, hanem az volt a kérdés, hogy hol lehet belekötni, és aztán megy a jelentés, és aztán egy rubrikával több a vádpontok között. Mert a végső cél az, hogy áthathassák őt a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Ennyire ellenséges közegben hogyan végezheti valaki a szolgálatát, amit azokért végez, akik ilyen egységesen szembefordulnak vele. Vajon miért fogtak így össze Jézus ellen? mit ártott nekik. Lehet, hogy az ő rokonaikat is meggyógyította. Csak jót tett velük. És mégis ez az eltökélt gyűlölet Jézussal szemben. A mai ige világosan megmondja, hogy mi ennek a vele szembeni gyűlöletnek az oka. És majd felkészíti a tanítványait, hogy ez nekik is ki fog járni. Azt olvastuk a mai igében, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból való volnátok, a világ szeretné a magáét, mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Tehát annyira elütött mindaz, amit Jézus képviselt, mindaz, amit Jézus vallott és mondott, attól, amit a világ képvisel és mond, annyira idegen ma is mindaz, amit ő tanított ahhoz képest, ami ma is hangzik, és annyira mások azok, akik valóban az ő tanítványai, hogy ez a világ ma is adott esetben gyűlölettel tekint erre az üzenetre. Jézus ezt fogalmazza itt meg sokkal szentebbül és nagyobb összefüggésben, azért gyűlöl engem és titeket a világ, mert nem vagytok azonosak vele. Engem az Atya határoz meg, nekem ő az origó, ő az alfa és omega. Titeket meg nem ez határoz meg. Sőt, az ennek ellenkezője, hogy ne az Atya határozza meg az életeteket, hanem a saját céljaitok. Engem ez a kapcsolat határoz meg, az Atyával való kapcsolat, és ezt hagyom itt nektek, hagyatékul, örökségül, fontos és legfőbb üzenetként, titeket pedig éppen az ellenkezője. Olyan ez, mint amikor Mózes mondja nekünk, hogy a népének, hogy eléd beadtam az életet és a halált, az átkot és az áldást, válaszd azért az életet. Ma is érhetnek hátrányok itt és most, ha nem is olyanok, hál' Istennek, mint Szíriában. Egy barátom mesélte, hogy azért nem tud kereskedni, mert mindenki csal körülötte. Ha nem csal, akkor ő is veszteséges lesz. Ő meg erre nem képes, tehát döntenie kellett. Valakit a munkahelyén ér bántódás, mert nem vesz részt a bűnös üzletmenetekben, vagy a bűnös társasági életben. Úgy látszik, hogy a tisztaság elkülönít. Abnormális lesz, a tisztaság a normálistól elütő, mármint, hogy mi a normális, mi a normálisnak nevezett, mi a norma ebben a világban. Jézus számára az Atya akarata a norma, a mérővessző az etalon, az egységnyi hitbeli hűség mértékegysége, és ez bőven elég ahhoz, hogy gyűlölje őt a világ. Jézust számos fenyegető kihívás érte, ezek között mindig a legveszedelmesebb a politikai csapda, ez vitte a keresztre. A farizeusokkal, a Herodes pártiakkal, a szadduceusokkal, az élótákkal volt vitája. Nacionalizmus, fundamentalizmus, politikai hatalomorientáció mind-mind őre vadászott. Az ő támadásában, fenyegetésében alakult ki a nagy koalíció. Sok mindenben nem értettek egyet, de abban igen, hogy Jézust el kell tenni láb alól. Ilyen egyszerűen, ilyen nyersen. Kísértik gazdasági, jogi, vallási és morális kérdésekben. És aztán mindig, amikor ez történik, csodálkoztak válaszán, és pillanatnyilag elnémultak. A kísértők elnémulnak, és nem provokálják tovább őt, legalábbis egyelőre. Hogyan viselkedett Jézus tehát ilyen körülmények között? Három nagyon rövid gondolattal szeretném ezt lekerekíteni. Az első, soha nem volt ideges, nem kapta fel a vizet. Egyszer sem lett dühös, nem is védekezett, nem magyarázta, és főleg nem magyarázta ki magát. Mit miért tesz úgy, ahogy? Nem is támadta soha azokat, akik őt támadták. És ami különösen is fontos nekünk, nincsen egyetlen példa sem arra, hogy megsértődött volna. Aki meg tud sértődni, az nem Jézusi módon viselkedik. Annak az öntudata nagyobb, mint a szolgálata. És ezt jó tudnunk. Őt nem lehetett megsérteni, nem is hagyta abba ugyanakkor azt, amit elkezdett. Elhallgattatni sem lehetett. Nem adta fel ezt a harcot. Nem adta fel a szolgálatát. Ő mindvégig engedelmes maradt az Atyának egészen a kereszt halálig. És mi adott neki ehhez erőt? Két dolgot világosan látunk. Jézus magatartásában a sokféle bántás közepette is. Az első az, hogy mindvégig szoros közösségben maradt az atyával. Rúghatták, vághatták, megszólhatták jobbról, balról, a legválatlanabb helyekről. Ez semmit sem változtatott azon, hogy ő szoros, mély, folyamatos közösségben maradjon az atyával. Mint egy elrejtőzött ebben az atyával való közösségben. Ott volt védve, és eképpen tudott visszapattanni minden támadás róla. Bizonyos volt abban, hogy vele csak az történhet meg, amit az atya megenged. Végső soron minden az ő szerető mennyi atyának a kezéből jött. Mindent tőle vesz Jézus még a pokol tornácán, és őt kérdezi, én Istenem, miért hagytál engemet? És a Getsemáné kertjében, ha lehet, ne kelljen fenéki kínom a szenvedés poharad, de ide vesszőt tesz, és így folytatja, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Megmaradni az ő szeretetében. Ez a nagy üzenet. Megmaradni, ez a menein, ige a görögben, ez annyira fontos, annyira ránk bízott. Ebben az ige szakaszban négyszer is előkerül. Tehát az atyával való teljes közössége, benne való feltétlen bizalom, a neki való minden körülmények közötti engedelmességben való megmaradás, ez jellemezte őt. Ez nem stílus, nem erőlködés, nem valami felvett dolog, hanem ez a szolgálatának a tartalma. Szoros közösség az atyával, és akkor bármit tehetnek vele. A második fontos kérdés itt, ami jellemző Jézusra, hogy számunkra megmagyarázhatatlan és kimondhatatlanul szerette azokat, akik támadták, akik gyűlölték őt. Például azáltal, hogy értük is meghalt. Nem lehetett kiirtani a szívéből ezt a szeretetet, és valóban nem csak tanította a hegyi beszédben, hogy szeressétek ellenségeiteket, hanem gyakorolta is ezt. Hiszen még a kereszten utolsó leheletével is mellettük áll ki, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Amikor a hegyi beszédben az ellenség iránti szeretetről tanít Jézus, akkor ezt három dologban konkretizálja. Először is, hogy szeressétek ellenségeiteket azáltal, hogy jót mondjatok azokról, akik rólatok rosszat mondanak. Második, jót tegyetek azokkal, akik nektek ártottak. És harmadik pedig, ami még nehezebb talán, imádkozzatok azokért, akik kellemetlenkednek, vagy éppen üldöznek és háborgatnak titeket. Mind a hármat ő maga gyakorolta is. Az ellenség iránti szeretet azonban nem azt jelenti, hogy Jézus tanítványa maga, a maga is az üldöztetésnek kitett követő tanítvány maga buta, balek vagy bólogató Jánosnak kellene lennie, akivel bármit meg lehet csinálni, mert neki kötelező és illendő minden szót nélkül eltűrni, hanem Jézus sem tűrt el mindent, hanem folytatta mindazt, ami rá volt bízva, igehirdetésben, gyógyításban, diakóniában, közösségben. Ha nem folytatta volna, akkor ma nem lenne módunk arra, hogy evangéliumot olvassunk, és Isten tiszteleti közösségben részesüljünk. És a harmadik, amit tanulhatunk Jézustól, hogy soha nem állt bosszút. Nem azzal az indulattal szólal meg, ami egyébként ránk sajnos jellemző. Benne nincs gyűlölet, csak ellene van gyűlölet. Jézus tehát nagyon szoros közösségben maradt az atyával, mindig, és ez adott neki tartást, állóképességet, lelki értelemben, és nagyon szerette azokat, akik bántották őt. És ezt javasolja nekünk is, akiknek néha sokféle szenvedésen keresztül vezet magunknak is az utunk. Ugyanilyen szoros lelki kapcsolatban maradjunk Jézussal, és akkor ez ad nekünk védelmet. Lehetséges az, hogy az ő indulata legyen bennünk, az ő szerítsége, alázata, elkötelezettsége és szolgálata. Akkor fogjuk tudni, hogy mikor kell megszólalni, de Jézusi módon megszólalni, és mikor kell, mint báránynak hallgatni. Azzal a mondattal hadd fejezzem be, amivel Jézus szinte összefoglalja ezt az egészet a mai igék egységét. Amikor ezt mondja a János 15-ben, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ez, hogy én ő benne, azt jelenti, hogy én vagyok belül, és ő körülvesz engem. Védve vagyok. Minden nekem szánt ütés először is őt éri. Először őt gyűlölik. Nem a magam bosszúvágya, elkeseredettsége és haragja, mérge határozza meg a támadásokra adott válaszaimat, hanem határozza meg a bennem élő Krisztus, az ő szeretete és az ő alázata. Adja az Isten, a mi Urunk, hogy ez az erő, a szeretetnek ez az ereje legyen a mi habitusunk, a mi lelkületünk is. Amen. És akkor énekeljük az ige hirdetése válaszul a 346. dicséretünk első és a negyedik, ötödik versszakát. Az első versszak így kezdődik: győzhetetlen én kőváram. Imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, megköszönjük neked ezt a közösséget, és hogy szólsz hozzánk. Sohasem maradunk igen nélkül, üzenet nélkül, mint ahogyan akkor tanítványaidnak, úgy most nekünk is, mai követőidnek fontos üzeneteket adsz. Köszönjük, hogy ez mind-mind a szeretet körül, a legnagyobb és legfontosabb tulajdonság körül élesedik ki. Köszönjük, hogy ezt hagyod nekünk, köszönjük, hogy ebben merítkezhetünk meg, és ebből töltekezhet az életünk. Köszönjük, hogy nekünk nem más, nem rossz, nem kegyetlen üzenet jut, hiszen te mindig az emberek életéért, a kegyelemért éltél és szolgáltál. Köszönjük, hogy ez ma is így van, és így tanulhatunk tőled, és így tanulhattuk a mai alkalommal is, hogy az a szolgálat, amiben állunk, tőlünk is nyugalmat, elkötelezettséget, és az atyával való kapcsolatban való megmaradást jelentheti csak. Ebben erősödhetünk meg, ebben bizonyosodhat meg az életünk. És ezt kérjük, Urunk, hogy te így vezess bennünket a napjainkban, hogy ez a megmaradás, ez a bizonyosság, ez a körülöleltség legyen részesünk minden napunkban. Vezess bennünket azokon az utakon, amelyekben kudarcok, adott esetben félelmek és üldözések is érhetnek bennünket. Amikor ezekre gondolunk, gondolunk most azokra az áldozatokra, azokra a keresztény testvérekre, akik a szerte a világban üldöztetésnek vannak kitéve. És kérünk, Urunk, hogy a Te nagy erőddel és kegyelmeddel légy velük. És kérünk mindenkiért, aki üldöztetést szenved, kérünk mindenkiért, aki szorongattatásban, Te légy bátorítója és erősítője. És kérünk, Urunk, a betegekért, akik nagy nehézségekért kell küzdenek, Te állj ott mellettük. Érezzék azt, hogy Te mennyire szereted őket, hogy Te értük is meghaltál, és Te az életnek az Ura vagy. És kérünk, Urunk, a gyászolókért, a megtört szívűekért, akikben óriási kérdések tolulnak fel. Te légy válasz az életükre, és Te légy vigasztalás a szomorúságukra. És kérünk, Urunk, ezért az országért, ezért a nemzetért, ezen a nemzeti ünnepen, hogy lehessünk egységesek, sokkal egységesebbek, mint eddig, és a gyűlölet helyett a szeretet közössége vezérelje bennünket ebben a formában, országos és társadalmi mértékben egyaránt. Kérünk, Urunk, bölcsességet mindazoknak, akik ezt az országot irányítják. A Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi azért így imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És akkor a hirdetések következnek. Ma délután nagy ifé, holnap hétfőn 6 órakor kóruspróba lesz, kedden 6 órakor biblióóra, szerdán 9:30 babamama kör, 10 órakor biblióóra, 6 órakor pedig bibliakör a vasárnapi ige körül. Csütörtökön 8 órakor lesz a szokásos biblióóra, pénteken konfirmáció két csoportban is, és 6 órakor kisifi. Szombaton 10:30 hittan, és találkozunk újra vasárnap 10 órakor az Isten tiszteleten. A mai napon Fraskóné 6-os Katalin olvasta a lekciót, köszönjük neki. Utolsó útjára kísértük az elmúlt héten Hadadi Józsefet 37 éves korában. 60. Józsefet, bocsánat. A feltámadás evangéliumát Ézsaiás 55. részéből a 8.-9. vers alapján hirdettük. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál. A vigasztaló lélek legyen a megszomorodott szívekkel. Március 21-én 17 órakor fogadnak örök sűrűséget egymásnak Szép Júlia és Rácz Dávid. Isten áldása legyen a közös életükön. Március 14-én és 15-én, tehát most van Pilis Maroton konfirmandus hétvége. A cél felkészülni a konfirmációs vizsgára és fogadalomtételre. A vizsga majd március 19-én pénteken lesz 18 órakor a gyülekezeti teremben, a konfirmáció virágvasárnap, az első úrvacsora húsvétkor. A lélek tegye áldottá ezeket az alkalmakat. Március 21-én lesz a tavaszi templom takarítás parti, és azt gondolom, hogy Zsuzsa erről akar szólni.
Áldás békesség, kedves testvérek, nagyon szépen megkérek mindenkit, hogyha van lehetősége, jöjjön el a takarításba segíteni, mert óriási területeket kell megtisztítanunk, és nagyon fontos, hogy akinek van autója és van lehetősége, az hozzon otthonról egy porszívót, mert hogyha egyszerre 5 helyen tudunk porszívózni, sokkal hamarabb végzünk, és még esküvő is lesz aznap. Azt szeretném még kérni, hogy ha szintén autós testvérektől, hogy ha tudnak hozni vödröt és felmosófát, ez is mindig nagyon fontos, hogy sokan tudjuk, mert hatalmas a belső templomtér, és ezt mind föl kell mosni. És a nyugdíjasoktól pedig szeretnék kérni tiszta ruhát, amivel a padokat töröljük, mert a 4 padsort az sokkal hamarabb meg tudjuk csinálni, hogyha rengeteg ilyen tiszta rongy van. Köszönöm szépen!
Ha itt lenne gondnok úr, akkor szemünkbe nézne és mondaná, hogy 7:30-ra várja a férfiakat, akik majd fölmennek a létrára, hogy portalanítsanak, és a többieket pedig 8:30-ra a takarításhoz. Még 4 hirdetnivaló van. Az első az 1%-okról való rendelkezés. Ugye 2 1%-ról van szó, az egyikkel az egyházakat tudjuk támogatni, másikkal pedig a különböző civil szervezeteket, ezek között ennek a gyülekezetnek és az alapítványát. Úgyhogy akinek nincsen más elképzelése, azt kérjük, hogy ezt tegye meg a gyülekezet javára, ez egy nagyon fontos bevétel a gyülekezetnek, és egyébként pedig nagyon sok ilyen 1% nem kerül elszámolásra, és ez bizony kár. 2015. augusztus 3-ától 8-ig lesz az évi gyülekezeti tábor Révfülöpön. Pap Tamásnál lehet jelentkezni még. Még 2 hirdetés, az egyik az, hogy a presbiterium döntése alapján adakozás kezdődik kárpátaljai magyar testvérek számára, megsegítésére. Befizetés Szalontai Zsuzsánál lehetséges, vagy a gyülekezet, vagy az Isten tiszteletet követően, vagy utána a hétköznapokon az irodában. Nem tudom, hogy Sándor, Pár Sándor akar erről a gyűjtési... Nem... Köszönjük szépen!
Áldás békesség, kedves testvérek! Bizony egyre nehezebb a helyzet Kárpátalján, nap mint nap sokkal több eleset van. Azok, akik idáig segíteni tudtak, tehát nagyon sok ingyen konyha működött Kárpátalján gyülekezetekben, most azok, akik segíteni tudtak idáig, azoknak is nekünk kell segíteni. Valamikor a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak még szeptemberben elindult egy krízisintervenciós programja, ez durván 120-130 millió forintnyi összegyűjtött segítséget jelent, ebben ugye kezdtük azzal, hogy kazánokat vittünk tél a gázhiány miatt, aztán folytatódott azzal, hogy élelmiszert vásároltunk és vittünk ki. Hetente szinte 2-szer kint van a Magyar Református Szeretett Szolgálat, takaróktól, a pokrócoktól, az élelmiszertől, a higiéniai felszereléstől kezdve sajnos mindenre szükség van. Úgyhogy arra szeretném én is kérni a testvéreket, hogy aki a lehetőségeihez mérten tud segíteni, gyűjteni, az tegye meg. Én azt gondolom, hogy azt azért végig kell gondolnunk, nem beszéltünk előtte, hogy a segítség itt lehet pénzformájában, amiből vásárolunk különféle olyan eszközöket, felszereléseket, főleg élelmiszert, tartós élelmiszert, amit ki tudunk juttatni, ez az egyik nagy módja az adománynak. A másik pedig az, hogy mi gyűjtünk tartós élelmiszert, vagy tulajdonképpen nagyon fontosak a higiéniai dolgok, a különféle gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök. Tehát Kárpátaljára, ha most kimegyünk, kiutazunk, az elmúlt egy évben durván harmadára romlott a pénz, egyre kevesebb, senkinek nem kompenzálták a fizetését, egyre kevesebben tudnak családok élelmiszert vásárolni, a különféle egyéb körülményeket tekintve is bizony most már rengetegen éheznek. Ezért felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ami módon tud, úgy segítse a szeretett szolgálatot, segítse a kinti kárpátaljak helyzetét. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, és megköszönjük, hogy van erre lehetőségünk, mint ahogy egykor a kis-ázsiai gyülekezetek segítették a Jeruzsálemit, így most nekünk is van erre lehetőségünk, és jó ez így. Az Isten tiszteletünk végén záróénekként énekeljük a 450. dicséretünk mind az öt versszakát, 450. dicséretünk, drága dolog az Úristent dicsérni. Végül pedig vesszük az áldás követően, együtt elénekeljük a himnuszt a nemzeti ünnepre tekintettel. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Amen.